Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast egy virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figerkő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Nagy szeretettel köszöntünk titeket a Formula Podcast idei 19. adásában. Én Gellér Figergő vagyok, a virtuális stúdió másik oldalán pedig itt van velem elmaradhatatlan hű harcostársam, Mészáros Sándor. Szia, Sanyi!
Szervusz, Gergő, üdvözlöm a hallgatókat!
Mai adásunkban egy toplista keretében egy történelmi témával foglalkozunk, méghozzá a Formula 1 történetének 10 legfurcsább szabályát fogjuk sorra venni. A téma aktualitását pedig az adja. Egyrészt, hogy az ausztrál nagydíj kurta furcsa végkifejlete után meglehetősen sok kritika érte a versenyek befejezésére, a safety car-ra, piros zászlóra, álló rajtra, stb. Vonatkozó szabályokat szurkolói részről. Másrészt pedig ugye felröppent nem is olyan régen az, hogy esetlegesen a sprintes hétvégéken egy külön sprint kvalifikációt tartanának a sprint előtt, és ez a szabálymódosítás is felborzolta a kedélyeket. És én azt vettem észre, nem tudom, hogy te is hasonlót tapasztaltál-e, hogy az F1 szabályain és szabályváltozásain való felháborodás, hőzöngés, kinek hogy tetszik, az megint csak az általunk már oly sokszor kárhoztatott, régen minden jobb volt vezérfonal köré épül, tehát hogy azt valahogy egyfajta nosztalgiával azt fogalmazzák meg a rajongók, hogy ahogy régen volt, amikor ők elkezdtek F1-et nézni, az úgy volt jó.
Igen, gyakran halljuk, hogy hát régen egyszerűbb volt, régen nem volt ennyire túlszabályozva, amiben talán lehet valami, de hogy régen is voltak olyan, ahogy fogalmaztál, kurta, furcsa szabályok, amiket mai napig is ráncoljuk a homlokunkat, az szent igaz, és szerintem ez a műsor ezt alá fogja támasztani.
Igen, és biztos vagyok benne, hogy itt tényleg egyfajta ilyen nosztalgia faktor játszik be. Ez bennem akkor merült föl, amikor a hétfői pitwallban Balogh Tomi kollégánktól elhangzott az, hogy neki az igazi időmérő edzés az a fajta egykörös időmérő, amikor mindenkinek van egy darab gyors köre, és az alapján dől el a rajtsorrend. És én így elgondolkodtam, hogy ja persze, mert Tomi akkor kezdett Forma 1-et nézni, amikor ezt a metódust alkalmazták, mert nekem az időmérő edzés gyerekkoromból az a 60 perc, van 12 köröd, oszd be, hogy akarod, oszd jó napot. Ha meg nálam valaki kicsit idősebb, annak meg a kétszer 60 perc. Pénteken, szombaton. Ugye?
Mint mondjuk nekem.
Hát köszönöm, hogy kimondtad helyettem. És akkor tudod, így belegondoltam, hogy a nálunk is, vagy a nálam is, sőt, még Balogh Tominál is fiatalabbak számára, pedig van szeg teljesen természetes az, ha Q1, Q2, Q3-as időmérős rendszer. Pedig hát mi jól emlék, hiszen amikor elkezdtek F1-et nézni, már az volt, de mi meg azért jól emlékezhetünk arra mind a ketten, hogy amikor ezt bevezették, hát egyrészt azt is felvont szemöldökkel fogadták a rajongók, illetve hogy milyen furcsaságok voltak eleinte, biztos emlékszel az üzemanyag égetős körökre ott
hogyne,
a Q3 elején. Hát bizony. Egészen szörnyű volt.
Hát igen, és talán azt itt elárulhatjuk, hogy itt elhangzott, amikor az adás előtt beszélgettünk itt az üzemanyag égető körökkel kapcsolatban néhány az ételt nem nagyon tűrő kifejezés is, hogy mit gondoltunk arról az időszakról, de hála az égnek, az már a múlt.
Igen, és nyilván ugyanezt mondhatjuk arra, hogy mondjuk ha valakik hiányolják a tankolást, hogy úgy volt az igazi az F1, akkor valószínűleg azért teszik, mert amikor elkezdtek F1-et nézni, akkor éppen volt tankolás, pedig mondjuk amikor te elkezdtél F1-et nézni, akkor ugye nem volt, ha jól számolom. Ugye 94-ben hozták vissza, és előtte egy jó évtizedig tiltva volt, azt hiszem. Emlékszel egy gyerekkorodból azokra a képekre, amikor kifogy a benzin az autóból, és tolják a versenyzők a pályán?
Persze, hogy nem emlékeznék rá. Viszont arra nem emlékszem, hogy melyik volt ténylegesen az első Formula 1-es futam, amit a televízióban láttam.
Ó, ennek mindenképpen utána kell egyszer járni.
Arra igen, hogy a 86-os magyar nagydíjat az apukám válláról néztem, vagy az ő nyakából néztem, ezt már 100 000-szer elmondtam, de hogy exakt módon melyik volt az első nagydíj, amit a tévőben láttam, és felbírtam fogni, hogy F1-t nézek, azt nem tudom megmondani.
Hát egyszer ki fogjuk ezt nyomozni. Na de térjünk akkor rá a listára, és beszéljünk arról, hogy a Formula 1 hosszú 74. éve tartó története során milyen egészen különös szabályozások voltak, amelyekre mai szemmel furcsán nézünk, vagy amelyeket, hogyha ma megpróbálnának bevezetni, akkor valamiféle modern őrültködésnek tartanák valószínűleg sokan, nem tudván, hogy egykoron bizony ilyen is volt. És ez kapcsolódik tulajdonképpen a külön díjasunk, ugye 2019-ben hozták vissza azt a szabályt, hogy pont jár a leggyorsabb körért. Ami ugye az F1 hagyományaival való szakításnak tűnhetett sokak számára, meg azok számára, akik nem ismerik részletesen a sportág történetét, el nem ítélhető módon. De tulajdonképpen a leggyorsabb körért járó pontot nem behozták, hanem visszahozták.
Rehabilitálták,
nagyon jó. 1950 és 59 között, ugyanis, tehát a világbajnokság első 10 évében járt pont a leggyorsabb körért.
Amiből azért szintén adódtak furcsa esetek.
Igen. Ha nagyon furcsát akar bárki látni, akkor nyissa ki az 1954-es világbajnokság végeredményét, és azt fogja látni, hogy a világbajnoki címvédő Alberto Ascari 1,14 ponttal végzett a bajnokság 25. helyén, megelőzve a tragikus sorsú Jean Bérát, aki 26. lett 0,14 ponttal. 0,14 ponttal. Ez azért történt,
miből adódott ez a 0,14 pont? Légy szíves, fejtsd ki nekünk, utánozhatatlan stílusodban.
Kérlek szépen, ez abból adódott, hogy az időmérésre akkor, itt a mainál mondjuk úgy, hogy jóval kevésbé kifinomult eszközöket, az úgynevezett stopperórát alkalmazták, és egy tizedes pontosságig tudták mérni a köridőket, így aztán, hogyha több versenyző is elérte ugyanazt a leggyorsabb kört, tized másodperces pontosság mérve, azért ez bőven előfordulhat, akkor szétosztották köztük a pontokat. Az jó néhányszor megesett, már hogy a pontot, azt az egy darabot. Az jó néhányszor megesett, hogy ketten érték el azt a leggyorsabb kört, és kaptak fél-fél pontot. Ez még nem is volt annyira furcsa. Az viszont már annál furcsább volt, hogy az 54-es brit nagydíjon heten érték el ugyanazt a leggyorsabb kört, így aztán igazságosan megosztották köztük, és 0,14 század, azaz egy heted pontot kaptak mindannyian. Egészen mulatságosan néz ki. Szerencsére azért ilyesmire ma már nincsen példa. Minden esetre tény és való, hogy akkoriban ugye az első 5 helyezett mellett, hiszen az első 5 kapott csak pontot, a győztes 8-at, utána 6-4-3-2, egy pontot bezsebelhetett a leggyorsabb kör tulajdonosa is. És ugye ennek kapcsán jutott eszembe, hogy nagyon sokat változott a maga a pontrendszer is. Rengeteget változott. Nyilván a legnagyobb változás 2010 hozta, amikor fölemelték 10-ről 25-re a győztesnek járó pontot. De az is kicsit megmosolyogtató számomra, hogy visszasírják nagyon sokan, mai napig láttam kommentek között Twitteren, hogy azt az igazi jó 10 pontos pontrendszert kéne használni. Pedig hát mindössze 19 évig kapott 10 pontot a futamgyőztes a Forma 1-ben, hiszen ugye egészen 1990-ig 9-et kapott, előtte meg 8-at. Tehát tulajdonképpen ugye a pontverseny is folyamatosan változott, és tehát hogy mondjam, ott is valószínűleg a 10 pont jár a győzelemért, azt is nehéz lehetett megszokni eleinte, amikor az ember évek óta nézi a Forma 1-et, és tudja, hogy a győztes 9 pontot kap, mert az a szabály. Emlékszel-e erre? Te akkor 10-11 éves forma gyerek lehettél? Zavarba ejtett téged, hogy 10 pontot kap a győztes, és nem 9-et?
Szerinted mennyire ejtett zavarba 9-10 évesen? Ez a sztori.
Nem?
Abszolút nem. Most itt mondhatnék, itt puffogtathatnék frázisokat, hogy hú, felháborodtam meg így, meg úgy, de hogy háborodtam. Tágra, nyílt szemekkel néztem a televízióban a száguldást, ki a fenét érdekelt, hogy ki mennyi pontot kapott.
Na,
örültünk, hogy láttuk azt, ami történik.
Tágra nyílt szemmel néztél-e olyasmit, ami listánk 10. helyén szerepel? A péntek reggeli selejtező. Láttál-e ilyet televízióban? Lehetett egyáltalán valaha péntek reggeli selejtezőt látni televízióban?
Ha emlékeim nem csalnak, talán az Eurosport közvetített ilyeneket.
De csodálatos nem, lehetett.
Nem vagyok róla 100%-ig meggyőződve, de a helyszínen, amikor a Magyar Nagydíjon voltunk, ott bizony lehetett látni ilyet.
Igen, ugye gyakorlatilag ezt a úgynevezett péntek reggeli selejtezőt azért rendezték, amikor annyi neve, vagy akkor rendezték meg, amikor annyi nevező volt a Formula 1-ben, hogy nemhogy a rajtrácsra nem fértek volna föl annyian, de már az időmérő edzésre sem engedhettek be ennyi autót, és éppen Magyarországon, ha már Magyarországot mondtad, 1992-ben a Magyar Nagydíjon volt utoljára, hivatalosan ugye előkvalifikáció, pre-qualifying néven emlegették ezt a, hát magyarul ez selejtezőként jobban hangzik, ezt az eseményt, és hát 15 éven át visszavisszatérő része volt ez a Formula 1-nek. A csúcs mindenképp az 1989-es szezon volt, 39 autó alkotta a Formula 1-es mezőnyt. Azért az egészen döbbenetes, nem? 39 autó, és ugye oly módon azért páratlan, mert hogy voltak két autós, meg egy autós csapatok is. Na erre majd még visszatérünk. Ebből a 39 autóból 13 vett részt a selejtezőn, és 9 kiesett. Magyarul 39 autóból 9-nek véget ért a verseny hétvége péntek délelőtt, mert nem jutottak be.
Valójában elkezdődött volna.
Hát igen, tehát hogy gyakorlatilag már a szabad edzésen se vehettek részt, és ez 89-ben egyébként különösen rettenetes volt az előselejtező résztvevői számára, ugyanis ugye 13-ból 4 jutott tovább. És a szezon első felében a Brabham előselejtezőre, vagy hát ilyen selejtezőre kényszerült, amiatt, mert az előző szezont ők kihagyták, és a Brabham annyira azért volt erős, hogy ebből a selejtezős mezőnyből kiemelkedjen, és akkor 4-ből 2 helyet így elvittek gyakorlatilag automatikusan, és a többiek birkózhattak gyakorlatilag 11-en azért a két bejutó helyért. Elképesztő színes társaság gyűlt össze ezeken az eseményeken. YouTube-on néhány videót meg lehet találni, és hát ugye olyan csapatok bukkannak föl ezekben a videókban, akiket például annak idején megidéztünk a 10 legrosszabb Formula 1-es csapatról szóló adásunkban, és gyakorlatilag úgy zajlott az egész, hogy ha 30-nál több nevező volt, akkor meg kellett rendezni a selejtezőt, méghozzá annyian vettek részt rajta, amennyivel 26-nál többen voltak. Tehát ha 32-en voltak a hétvégén, akkor 6-an indultak a selejtezőn, hogy kik kényszerültek erre, bajnoki helyezés, bajnoki pontállás döntött erről, újoncok számára pedig kötelező volt a részvétel. A Jordan Istvánról például az első verseny hétvégén rögtön kipottyant egy autóval a selejtezőn, a boldog emlékű Andrea De Cesarisnek köszönhetően.
És tudod, ez neki sikerült azért a szezon során még néhányszor. Ha jól számolom, vagy legalább 3-szor abban az évben, de Cesarisnak sikerült nem tovább jutni a selejtezőből.
Igen, és ugye ez is milyen érdekes, hogy miközben ez így van, ugye eközben de Cesaris majdnem szerzett egy második helyet Spában, néhány körrel a leintés előtt pusztult meg az autó alatt, és emiatt nem állhatott a dobogó második fokára. Szóval, hogy ekkora kilengések, mondhatni ennyire sűrű volt a mezőny. Nyilván nem az élmezőny, de hogy az előselejtezőből könnyen megesett olykor, hogy a pontszerző helyig repült egy-egy autó.
Miközben puskázok itt azért, látok a szezonzáron, az ausztráliai szezonzáron pontod De Cesaris neve mellett.
Hát igen. Csak mondom, hogy akár még dobogó is lehetett volna abból, de máskor is volt. Jól emlékszem, Stefan Johansson is, amikor egy teljesen értelmezhetetlen módon dobogóra vitte az Onyx nevű istálló autóját, akkor szintén a selejtezőből kezdte meg a küzdelmeit. És hát nyilván mai szemben nézve ez egészen elképesztő. Mind a 39 autó, mind az, hogy tényleg képzeld, de 13-an kigördülnek az első szabad edzés előtt a pályára, boxolnak egyet, és indulnak haza közülük 9-en.
Elképesztő. Micsoda nevek vannak itt a mezőny hátsó traktusában, BMS Dallara, Jordan, Minardi Lamborghini, Venturi Lamborghini, Ford Metal Ford, Brabham Judd és Andrea Moda Judd, atyavilág.
Hát az Andrea Módáról azt hiszem megemlékeztünk már szintén a Formula Podcastben. Ezen a ponton ajánlanám a kedves hallgatók figyelmébe a 10 legrosszabb F1-es csapatról szóló adásunkat, keresétek vissza az archívumunkban. Még lépjünk tovább a 9. helyre, azt javaslom, a versenytáv változatossága, a következő furcsaság, amit túrhatunk az F1 történetéből. Gyakorlatilag a sportág első 4 évtizedében egyáltalán nem volt kőbevésve, hogy milyen hosszúnak kell lenni egy Formula 1-es nagydíjnak. Ugye jelenleg gyakorlatilag a monakói nagydíjat leszámítva, mely rövidebb a többinél, a versenytáv elég egyértelműen meg van határozva, 305 kilométer, és ugye egész pontosan annyi, amikor az első 305 kilométeren túli kör véget ér, az a versenytáv. Hát ehhez képest gyakorlatilag...
Miért 305? Na?
Azt én nem tudom, te tudod?
Nincs definiálva ez, hogy miért épp 305. Nincs. Ezt az én tudomásom szerint azért lett ez a 305 kilométer, mert hogy ez erre érdemi esély van arra, hogy ezt bele lehet zsúfolni a 2 órába. Ráadásul ugye ez televíziókonform is, ez a 305 kilométer, és ebből úgy mindenki egyetértett, hogy ez így, ennek így pont elégnek kell lennie ahhoz, hogy ez egy komplett verseny ki tudjon bontakozni egy ilyen távon.
És én nagyon halkan föltenném a kérdést, hogy mi baj lenne a 300-zal, akkor erre vajon valaki tudná válaszolni nekem?
Legjobb tudomásom szerint nem. Majd kívül, azt figyeld meg, amikor a modern Formula 1-ben rá, miután itt minden szabályt kezdenek fölforgatni, meg minden szabály újra napirendre kerül, majd mikor jutnak el odáig, hogy ezt elkezdik megreformálni a 305 kilométeres, 305 kilométer és egy kicsi versenytávot elkezdik megreformálni. Számítasz-e ilyenre a jelenkor?
Én igazából gond nélkül el tudok képzelni mindent, és ugye ennek is lenne történelmi előzménye. Ha megnézzük a két végletet, és most nyilván csak a tervezett versenytávokról beszélünk, tehát ne számoljuk azt, hogy a 21-es Spy futam 14 kilométeres volt, hanem ugye az olyan futamokról, aminek eleve ennyire volt tervezve a versenytávja. A legrövidebb, kérlek szépen, 83-ban a detroiti nagydíj 241 kilométer volt a tervezett versenytáv. A legtöbb pedig, hát ennél némileg több, 602 kilométer a hőskorból, az 51-es francia nagydíj. Gyakorlatilag a 80-as évek második feléig, közepéig nem volt fix a versenytáv. Ugye például 83-ban a 241 kilométeres detroiti nagydíj mellett ott a Long Beach-i futam, ugye ez hivatalosan a nyugat-amerikai nagydíj, az USA West nagydíj, ami 245 kilométer volt, és a többség azért úgy volt 300 táján, 300-310 között, de nem az összes. A hőskorban meg gyakorlatilag teljesen esetleges volt a versenytáv, az 51-es francia nagydíj a rekorder, amit a 7,8 kilométeres, tehát a mostani Spánál hosszabb Raimi pályán rendeztek, és míg Spában ugye 44 kört, ha jól mondom, 44 körös a nagydíj, vagy talán 45, azt hiszem 44, addig Raimiban 51-ben 77 kört tettek meg, azaz Luigi Fagioli és Juan Manuel Fangio győztes párosa 602 kilométer tett meg 3 óra 22 perc alatt. Hát ezen azért lehet, hogy kiborulnának páran, hogyha közölnék a Libertynél, hogy akkor jövőre szeretnénk 600 kilométeres Forma 1-es futamokat rendezni.
Biztos. Most csak példaként hozom föl, amikor a ugye megboldogult VTCR, és a VTCR elődje a VTCC-t, nem is tudom, 25 perc volt egy verseny?
Nagyjából.
Ott azért volt 25 perc egy verseny, legjobb tudomásom szerint, mert ugye az Eurosport volt a promótere. A rendezője a bajnokságnak, és hogy úgy ítélték meg, hogy az a 25 perc az, amíg egy televízió nézőnek a figyelmét folyamatosan éberen lehet tartani túrautó versenyzéssel.
Meg hát két reklámszünet közé pont elfér.
Igen. Igen. Tehát ott ez volt a definíció. Tehát én nem gondolnám, hogy ilyesmire kell számítani, hogy a Liberty-nél 600 kilométeres versenyt terveznének, de hát amilyen őrült világot élünk itt már, akármi megtörténhet.
Igen, ugye az imént azt a vágyfülűek hallhatták, hogy a Luigi Fagioli, Juan Manuel Fangio páros nyerte ezt a bizonyos francia nagydíjat. Erre később majd még kitérünk, hogy ez hogyan fordulhatott elő, hogy ketten nyernek meg egy futamot. Versenytávot illetően viszont mondok még egy érdekességet, ez egészen páratlan és egyedi az F1 történetében, az 59-es német nagy díj, amit az Avus nevű legendás versenypályán rendeztek, hogyha valaki nem látta még az Avusnak a pályarajzát, akkor keressen rá, az már önmagában szenzáció, ugye gyakorlatilag két hosszú egyenes, két kanyarral a végén, slusz. Tehát ez aztán nem volt túl bonyolítva, ez a pálya. És itt két részletben rendezték meg a német nagydíjat, kétszer 30 kör, közte tartottak egy kis szünetet, és így jött ki a majd 500 kilométeres versenytáv kétszer 249 kilométerből. Ezt legjobb tudomásom szerint először is utoljára alkalmazták az F1-ben, legalábbis tervezett formában, nyilván olyan van, hogy megszakítanak egy versenyt, lásd ausztrál nagydíj például, olyan bizony. Van. De ez itt előre szerepelt a terve, hogy itt két 30 körös menetből fog összeállni a nagy díj. Hát egyébként mondjuk, ha már reklámszünetekről beszélünk, olyan szempontból ez szinte ideális lenne, nem?
Igen, sőt, szendvicset és kávét is lehet fogyasztani a két verseny között.
Igen, bár nem hiszem, hogy ettől függetlenül ez követendő dolog lenne, de ha már szóba kerültek itt a piros zászlók, akkor 8. helyen... hát ehhez is mit szólnának manapság. Piros zászló esetén a verseny két részének részeredményét összeadják, és így alakul ki a végeredmény. Mindez egészen 2000-ig hatályban volt ez a szabályozás, azaz a 2000-es szezonig, amikor meg kellett szakítani nem a rajt után, hanem egész pontosan a második kört követően meg kellett szakítani pirossal a versenyt, és még újraindították, akkor a végeredmény úgy alakult ki, hogy volt egy végeredmény a piros előtt, volt egy a piros után, és a kettőt összefésülték, hát gyakorlatilag úgy, mint ezen a bizonyos 59-es német nagydíjon, és úgy alakult ki a bajnoki vége, vagy bocsánat, a futam végeredménye. Ugye a 94-es japán nagydíj volt az utolsó, ahol ezt alkalmazni kellett. Úgy Damon Hill ekkor küzdött, mint malac a jégen, hogy utolérje Michael Schumachert a bajnokságban, illetve hogy egyáltalán egy jó pozícióból várhassa az Adelaide-i szezonzárót. Ehhez neki meg kellett verni a Schumachert Japánban. És a piros zászló után hát nem csak, hogy meg kellett verni a Schumachert, hanem legalább 6,8 másodperccel kellett megverni a Michael Schumachert, ugyanis Schumacher ennyivel vezetett a megszakítás előtt. Nyilván ez egy kicsit olyan szituáció, vagy leginkább a modern F1-ben azt lehetne ehhez hasonlítani, amikor egy versenyző tudja, hogy 5 másodperc büntetést kap, ennél fogva ugye egy ilyen mozgó célponttal kell számolnia, hogy ki kell autózni azt az 5 másodpercet, mint hogy hozzá fogják adni a verseny idejéhez. Na, hát itt pedig ugye ez volt, és nyilván nem csak ezen a futamon, ez volt a teendő, hogy akkora erőnyt kellett kiautózni, hogy az annulálja mintegy az első részfutam eredményét, és akkor, ami eszembe jutott, hogy volt itt tényleg a jogos, jogtalan, ne beszéltünk róla eleget hétfőn, vagy vasárnap, felháborodás az ausztrál-nagydíj végeredménye kapcsán. Most képzeld el azt, ha az ausztrál nagydíj végeredménye úgy alakult volna ki, hogy fogják az Albon balesete előtti részt, és utána hozzáadogatják a középső szakasz eredményét, majd a végén még ezt súlyozzák a harmadik rajtot követő negyedkör eredményével. Mit szólt volna a tisztelt publikum ehhez?
Atyaik. Ugyan mindig nagy felháborodás van abból, amikor a végeredményre, a hivatalos jegyzőkönyvezet végeredményre várni kell. Ha ez a forgatókönyv van érvényben, most vasárnap Melbourne-ben, akkor lehet, hogy még mindig várnánk erre a bizonyos jegyzőkönyvre, mert még mindig ott tartanának, hogy fésülgetik összefelé az eredményeket. Úgyhogy hála az égnek, ez már nem játszik. Ez a része a történetnek.
Hát bizony, bizony, bizony. És ugye itt nem is egyszer megesett olyasmi is, hogy nem az nyerte a futamot, akit elsőként intett le a kockás zászló. Ennek talán a legjobb példája a 87-es mexikói nagydíj volt. Ugye ekkor a két Williams pilóta, Nelson Piquet és Nigel Mansell küzdött a bajnoki címért, és Piquet üles léptekkel haladt a harmadik világbajnoki cím felé, amit később meg is szerzett, de Mexikóban Mansell faragni tudott ezen a hátrányán, oly módon, hogy Nelson Piquet ért célba elsőként a nagydíjon, csak éppen a piros zászlót megelőzően, ami a verseny felénél egy baleset miatt jött, Mansell akkora előnnyel vezetett, hogy miután összeadták a két végeredményt, majdnem félperces előnnyel ő nyerte a mexikói nagydíjat, ugye mindezt úgy, hogy Piquet intette le a piros, vagy piros? A kockás zászló elsőként, Mansellt meg a piros intette le elsőként.
Piros végül... zászló, ez megkísért bennünket még most is.
Hát igen, 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 és itt megint csak azt tudom mondani, hogy valószínűleg nem lenne kisebb felháborodás egy ilyen esetet látva, mint ami volt itt a vasárnap történtek kapcsán. Hogyha azt látod, hogy valaki megnyeri a futamot, ja, de ő második lesz, mert a 20. körben még hátrébb volt, amikor jött a piros. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon rendben van, hogy ezt a metódust nem alkalmazzák manapság.
Teljes mértékben egyetértek ezzel.
No, jöjjön akkor egy újabb dolog, már hogy időben újabb, egy olyan, amire valószínűleg sokan emlékszünk, és hát nekünk meg azt hiszem mindkettőnknek rémálmainkba jön elő, az úgynevezett székfoglalós időmérő edzés, vagy a kieséses időmérő 2016-ból két darab nagydíj hétvégét ért meg ez az egészen szenzációs ötlet. Aki nem emlékezne rá, gyakorlatilag az történt, volt Q1, Q2, Q3, ugyanúgy, mint előtte és utána, de azt találták ki, hogy egy kis türelmi időt után a Q1-ben másfél percenként elkezdenek kiesni az autók. Mindig az utolsó az kiesik. És akkor, aki először kiesik, lesz 22., aztán 21., és így tovább, és mint a hegylakóban, ugye a végére csak egy maradhat, és az lesz a pole pozíciós. Ez szerintem tipikus példája volt annak, amikor egyrészt megpróbáltak valamihez hozzányúlni, amivel nem volt baj.
Volna.
Amivel nem volt baj. És másrészt pedig, hogy nagyon jó példa arra is, amikor valami módosítás jól működik elméletben, és aztán kipróbáljuk a gyakorlatban, és iszonyatos lesz. Milyen volt ennek a visszhangja? Nem tudom, mennyire emlékszel erre a rettenetre, ugye akkoriban te már, hát már nagyon-nagyon aktív voltál. Milyen nyomás kellhetett ahhoz, hogy ezt két hétvége után szanálják?
Eleve úgy vezették be, hogy próba jelleggel. Csak nem volt ez a része túl tolva, vagy túl hangoztatva nyilvánosság előtt, hogy ez csak egy próba. Ezt ugye nem, az nem lett ez a része erőteljesen kommunikálva, hogy amennyiben ez nem működik, ezt azonnal dobjuk a kukába, ezt a megoldást. Aztán ugye elkezdődött a szezon, lett belőle egy őrült kavarodás, a nézők sem nagyon értették, a csapatok meg a versenyzők egyáltalán nem szerették, úgyhogy kézenfekvő volt, hogy ez nem fog túlélni túl sok versenyt, úgyhogy két verseny után ment is a kukába, hála legyen a magasságos Istennek.
Egyébként én azt gondolom, hogy gyakorlatilag az egyetlen pozitívum, amit ki lehet emelni ebben a sztoriban, az az, hogy kellő gyorsasággal reagáltak, és azonnal dobták ezt. Jut eszembe, ugye külön itt nem írtam föl, mert egyféle borzalmas időmérő pont elég volt, de ugye a 2000-es évek közepén, talán 2005-ben is volt egy nagyon-nagyon érdekes megoldás, hogy két időmérőt tartanak, és összeadják az időeredményeket. És akkor úgy alakul ki a rajtsorrend, ugye két kör összeadott sebességéből, hát az is emlékeim szerint 8-9 verseny hétvégét, tehát egy fél szezont élt csak meg, és hát az sem akkora baj, hogy azt is száműzték. Ugye ez a kieséses időmérő, én arra emlékszem, amikor először hallottam, szezon előtt két héttel, ugye nagyon későn is jelentették ezt be,
igen,
szezon kezdethez közel. Nekem ez izgalmasnak tűnt, hogy nézzük meg milyen. Csak ugye egy dologgal nem számolt senki, hogy azokkal a Pirellikkel ez egy életképtelen metódus volt, hiszen ehhez az kellene, hogy mondjuk egymás után 4-5 mérkőrt meg tudjál tenni relatíve hasonló tempóban. hiszen másfél perceként esik ki egy autó. Tehát ugye szinte látom magam előtt azt, hogy ők elképzelték, hogy micsoda kiélezett küzdelem lesz, mindenki a pályán nyomja tövig, igen ám, csak ugye egyrészt lemerül az akkumulátor, másrészt pedig elkopik a gumi, és a valóságban ugye ez nem tud működni, és csak a ugye ez már az első versenyen kiderült, vagy az első hétvégén kiderült, aztán a második nekifutás volt az utolsó ebből.
Adsz nekem egy másodpercet, csak egyetlen másodpercet, akkor mondom neked, hogy ez két héttel a szezonnyitó előtt jelentették be egészen pontosan. Március 4-én adtak közre a Nemzetközi Automobil Szövetség a Motorsport Világtanácsos döntések között ezt a változtatást, és március 20-án futották a szezonnyitót Melbourne-ben.
Hát így, igen. És ugye azért a szankcióhoz...
Szeretem ezeket a... ez olyan sokat mond, amikor így reagálsz valamire.
Igen, ez nagyjából az, amikor mondanék ezt az, de...
Inkább nem. Teszem.
És ezért hangsúlyozzuk, hogy 2016-ban járunk, ez még nem a Liberty. Ez még nem a Liberty Media féle F1. Furcsa ötletek mindig is voltak.
Igen, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak az amerikaiak, meg csak így, meg csak úgy, mostanában elég sokat hallottunk erről itthon is, hogy azért rossz, meg azért vannak ezek a furcsa szabályok, mert az amerikaiak. Nyilván van valamennyi ráhatásuk, de a szabályokat a Nemzetközi Automobil Szövetség hozza, és, mint ahogy már az eddigiekből is kiderült, azért a régmúltban is Bernie Eccleston előtt is voltak furcsa szabályok, Bernie Eccleston regnálása alatt is voltak furcsa szabályok, és az Eccleston éra után, a Liberty érában is vannak furcsa szabályok. Punktum.
Hát bizony. Képzeljük el akkor, a hatodik helyre áttérve, hogy mit szólna a mindenki. Nézők, újságírók, versenyzők, csapatfőnökök. Hogyha az történne meg, mondjuk jövőre, játszunk el a gondolattal, Max Verstappen 15 ponttal többet szerez, mint Charles Leclerc, és világbajnoknak koronázzák Charles Leclerc-t a szezon végén.
Minek nevezik ez?
Ez az úgynevezett levonásos pontrendszer, vagy minuszolós.
Minuszolás, ahogy a hazai autósportban nevezik, ez a minuszolás, kérlek szépen.
Bizony, ugye rally tereprali rajongók számára ismerős lehet, bár azt jól emlékszem, a rallycrossban is alkalmazzák itthon azt a metódust, mi szerint a versenyzők a legrosszabb eredményeiktől mint egy megválnak, avagy fordítva, csak a legjobb X eredményük számít bele a bajnokságba. Egészen 1991-ig kellett várni arra a Formula 1-be, hogy, vagy akkor vezették be ezt a forradalmi újítást, mondhatni, 91-ben annak tűnhetett, hogy egy versenyzőnek az összes futameredménye beleszámít a bajnokságba. És egészen odáig meg volt szabva 50-től 66-ig az, hogy a legjobb 4, 5, 6, 7, a 7, 8, 10-ből, ugye attól függően, hogy hány verseny volt, és utána pedig 67-től 80-ig még azt is megszabták, hogy a szezon első feléből mennyi, és a szezon második feléből mennyi számít bele. Tehát egészen furcsa módon alakultak ezek a pontversenyek, és hát ennek azért a legkeményebb példája az mindenképpen a 88-as szezon, ahol ugye Ayrton Senna lett a világbajnok, és erre akartam utalni itt erre, képzeljük csak el, mi lenne példával. Ayrton Sennát világbajnokká avatták már az utolsó előtti nagy díjon, úgy, hogy 3 pont volt az előnye ezt követően, ugye a győzelemért 9 járt ekkor, 3 pont volt az előnye, de világbajnok lett. Sőt, hogyha a levonások nélküli pontokat nézzük, akkor Alain Prost 8-szal többet szerzett. De ugye a szabályok miatt a minuszolós, nevezzük akkor így a kedvedért, a minuszolós szabály miatt...
Az itthoni autósportban ezt úgy hívják, hogy minuszolás.
Igen. Szóval a 16 futamból a legjobb 11 eredményet számított csak, és hát úgy jött ki, ezt a 3 pont hátrányt Prost már nem tudhatta behozni az utolsó versenyen, amit egyébként meg is nyert, de ez se segített rajta, és így hiába szerzett összesen 11 ponttal többet, mint Senna, az több, mint egy győzelemnyi különbség. Úgyhogy az iménti példámban igazából úgy kellett volna fogalmaznom, hogy Verstappen 30 pontot ver Leclerc-re, tehát több, mint egy győzelmet vert Prost Sennára, és Ayrton Senna ennek ellenére már világbajnokként érkezett a szezon záróra. Egészen különös rendszer volt. Nyilván a nagyszámú kiesés miatt ez a legtöbbször nem is számított. Tehát a legtöbbször egyszerűen versenyzők nem szereztek pontot annyi alkalommal, mint ahány pontodat beleszámolhattad a bajnoki végeredménybe, de hát olyan bonyodalmak voltak, meg olyan bonyolult megfogalmazások voltak, hogy ehaj, hát most egyet itt mondok neked, kérlek szépen például 1979-ben 15 versenyből a legjobb 8 eredményet számít, az első 7-ből 4, a második 8-ból is 4, miközben a konstruktőri bajnokságban az összes számít. Hát tessék ezt követni. Tehát kockás füzettel is abakusszal kell nekiülni a bajnoki pontversenyt kiszámolni.
És jó nagy adag kávéval.
Jó nagy adag kávéval.
Végére tud érni.
És ugye ez volt a szabály, a minuszolás érvényben volt 41 éven át. Azaz a Formula 1 történetében még mindig a Formula 1 történetének nagyobb részében volt ez érvényben, és mindössze 91-től számít az összes eredmény a pontversenybe. Van, amikor egy eredmény kétszer is. Ugye erre mindössze egyetlen példa volt, a 5. helyezett a furcsa F1-es szabályok listáján a dupla pontos szezonzáró. A kis jegyzeteimben én annyit írtam magamnak, hogy jaj.
Jaj!
Mi többet tudsz ehhez hozzátenni?
Arra, hogy úgy szálltam föl az Abu Dhabiba tartó repülőgépre, amikor erre a bizonyos szezonzáróra mentünk, hogy azt mondtam magamnak, amikor elfoglaltam a helyemet, hogy jaj, most mi lesz? Mert hogy én úgy éreztem ezt, hogy az akkori énem 36 évesen háborgott minden porcikám ezzel, és azt mondtam, hogy ez a teljes F1-nek, az teljes F1-es történelemnek a megcsúfolása lesz, hogyha ezzel fog eldőlni a világbajnoki cím, hogy egy dupla pontos szezonzáró valamit. Ugye teljesen egyértelmű, nem is titkolta senki soha, hogy azért született ez a rendelkezés, hogy dupla pontos legyen a szezonzáró, mert hogy Abu Dhabi orbitális pénzösszeget tett az asztalra annak érdekében, hogy náluk legyen a szezonzáró, és szerettek volna valami garanciát arra, hogy van tétje ennek a bizonyos szezonzárónak. Úgyhogy ez szülte ezt a rendelkezést, ez az egy verseny volt, amikor ez életben volt, és nekem minden porcikám tiltakozott ellene, de az égnek hálon nem ez döntötte el a világbajnoki cím sorsát.
Hát ez a nagy szerencsés, ennek örültek azért, vagy örültünk nagyon sokan. Ugye mindösszesen egyetlen bajnoki helyezés, vagy egyetlen versenyző járt ezzel jól. Sergio Perez első Force Indiás szezonjában ennek köszönhetően lett bajnoki 10. és nem 12. Az, hogy ennyi nyomot hagyott az F1-en ez a dupla pontos szezonzáró, talán még belefér. De ahogy mondod, ez egy teljesen... Mostanában mindenféle szabálymódosítások alapján, vagy kapcsán ne hangzik el ez, hogy idegen az F1 DNS-étől. Ez egy olyan népszerű kifejezés lett. Na, a dupla pontos szezonzáró kapcsán én ezt abszolút el tudom fogadni, ezt a megfogalmazást, mert ez szerintem is sportág minden hagyományával és minden évvel szembe megy. Vannak ugye más szériák, ahol ez egy bevett dolog, de hogy mondjam, tehát például az Indikárban ugye nagyon sokáig hosszú időn át tartó gyakorlat volt az, hogy az Indy 500 kiemelt pontozású verseny. De ugye az ott egy kiemelt versenye is a versenynaptárnak. Vagy az Endurance világbajnokságban a Le Mans dupla pontokat ér. Érthető, a többi verseny 6-8 óra, a Le Mans meg 24, érjen dupla pontokat. De hogy önmagában azért duplázzuk a pontokat, mert ez a szezon utolsó versenye, hát igen, tehát ha van olyan, hogy mesterséges izgalomkeltés, amiről ugye egy külön adást is csináltunk az év elején, akkor ez mindenképpen abba a kategóriába esik, és ja, szóval bízunk abban, hogy több ilyesmire nem kerül sor.
Azért tegyük tisztába azt, hogy most itt visszatérve erre a 14-es szezon záróra, hogy akkor hogy is zajlott ez? Mi döntött? Egy technikai hiba. Vette el Nico Rosberg esélyét arra, hogy megszorongassa, vagy megfossza Lewis Hamiltont a világbajnoki címtől. Úgy.
Igen, ahogy mondod, ugye a verseny derekán 23. körben problémái adódtak Rosbergnek, lelassult, és ezzel azt a minimális esélyét is elveszítette, ami volt neki. Ugye, ha visszanézzük azt a szezont, beért végül körhátrányban, de pontzónán kívül. Ha visszanézzük a szezonnak az eredményeit, azt látjuk, hogy egyébként matematikai esélye a dupla pontok nélkül is lettek volna neki, így meg egy kicsit nagyobb esélyt kapott, így gyakorlatilag úgy nézett ki az ő szempontjából a helyzet, hogyha nyer, és nem Hamilton a második, akkor Nico Rosberg világbajnok. Hát erre se volt túl sok esély, se arra, hogy Hamilton bárki más megverje, de igazán arra se, hogy Rosberg megverje őt. Minden esetre a következő évtől kukázták a dupla pontos szezonzárót, és tényleg ne is lássuk viszont, én azt mondom. Lépjünk tovább a negyedik helyre. Egy, három vagy több autós csapatok. Az elmúlt 20 évben, az elmúlt 2 évtizedben jó néhányszor fölmerült az, hogy esetlegesen egyes csapatok, vagy akár az összes csapat harmadik autót is indítanának az F1-ben. Ugye például, amikor drasztikusan elkezdett csökkenni a csapatok létszáma, akkor lehetséges megoldásként merült fel az, hogyha csak 7-8 csapat marad, akkor harmadik autókkal lehet feltölteni a mezőnyt. A Ferrari, ha visszaemlékszel, akkor Valentino Rossival kampányolt azért, hogy indíthassanak egy harmadik autót, és akkor abba Valentino Rossit beültetik. És ugye hát ennek is megvan a maga hagyománya. Gyakorlatilag az 1970-es évek elejéig, közepéig semmi rendkívüli nem volt abban, hogy egy gyár, egy csapat több, már hogy kettőnél több autót indít el egy versenyen. Egy gyár meg egészen sokat indíthatott. Ugye akkoriban még működtek az ügyfélautók. Ez gyakorlatilag az első Concorde egyezmény zárta ki teljesen, hogy csapatok autót vegyenek másoktól. Tehát, hogy például egy sikeresebb gyártó, egy Lotus vagy egy March, az 6-8 autót is indítson egy versenyen, ebben nem volt semmi rendkívüli. De maguk a gyári csapatok is megtették ezt. Itt egy extrém példát írtam ki, az USA nagydíjon 1972-ben 23 autót, összesen 7 gyár állított ki. Volt 4 BRM, 4 Surtees, 3 Ferrari, 3 Brabham, Lotus, Tyrrell, McLaren, mindből 3. Tehát 23 autót indított el 7 gyár összesen, és ez akkoriban még teljesen elfogadott volt. Gyakorlatilag a 70-es évek végére tűnt el ez a gyakorlat. Egy autós csapatok viszont 91-ig léteztek. 91, ugye megint már a modern Formula 1-ben járunk. Már aktív felfüggesztéssel működő autók vannak a mezőnyben. Ugye ekkoriban már dolgoznak az automataváton, és így tovább. Mindenféle dolgokat csinálnak a nagy csapatok, és közben a mezőny végén az olyan istályok, mint 91-ben a Colony és a Fondmetal, korábban mások is, egy darab autót próbálnak meg összetákolni, és valahogy elindulni vele a nagy díjon, aztán persze kiesnek a péntek reggeli selejtezőn. Óriási kontraszt volt a rajtrács két vége között, nyilván sokkal nagyobb, mint ma. De ugye amiről most beszélni akarunk, az egyautós csapatokról, 91-ig voltak ilyen istálók, akik úgy érezték, hogy ők egy darab autót engedhetnek meg maguknak, és akkor így versenyeztek. Visszatekintve ez is egészen fura, de elmerengtem rajta egy pillanatig itt a rajtrács bővítés kapcsán.
No, min?
Hogy biztos annyira szörnyű dolog lenne, hogyha lehetőség lenne egy autós csapatokat indítani?
Nagyon nehéz erre a kérdésre választ adni, hogy mennyire lenne ördögtől való, vagy nem ördögtől való.
Mert ugye, hogyha az a kérdés, hogy hogyan lehet új csapatokat beereszteni, Isten ments, hogy én most ezt javasoljam, hogy ilyen történjen a jövő évtől kezdve, csak azt mondom, hogy fölmerült bennem, hogy végül is akár ez is egy lehetséges megoldása lenne a csapatok számának bővítésének. Persze ugye utána történhetne az, hogy mondjuk a Pantera. Na, Pantera benevez egy darab autót 2026-ra, boldogan versenyeznek vele, majd a szezon közepén kitalálják, hogy mi mégis akarunk egy másodikat. Mi történik akkor? Kérlek szépen, erre is volt példa. Még a 80-as években is. Megesett az a 80-as évek végéig, hogy egy egyautós csapat egyszer csak úgy döntött, hogy hopp, indítok még egyet, és ezt megtehették, de az autó nem szerezhetett pontot. Ha például, megint ugye mai szemben nézve egészen furcsa dolgok ezek. Ha például az 1984-es olasz nagydíj végeredményét megnézitek, azt látjátok, hogy az 5. és a 6. helyezett két osztrák úriember, a tragikus sorsú Joe Gartner, illetve mindannyiunk nagybácsia Gerhard Berger, ők futottak be az utolsó két pontszerző helyen 5. 6.-ként, és nem kaptak pontot, ugyanis ők egy egyautós csapatnak a második számú autóját vezették. Bizony. Te megűz, nézed, és vakarod a fejedet.
Hogy akkor most ez hogy van?
Igen, igen, igen.
Ráadásul akkor még nincs internet, nincs Twitter, nincs Facebook, nincs Instagram, nincs az a töménytelen mennyiségű csatorna, amin áramlik felé az információ, hanem egész egyszerűen leülsz a televízió elé, begyomod a gombot, bepukkan a klasszik, tudod, ez a régi típusú fekete-fehér televízió, amin megjelenik a homályos kép, a kommentátor mondja a magáét, vége a versenynek, és legjobb esetben a másnapi újságból talán megtudod, hogy ott valójában mi a fene történt a pontosztozkodásnál.
És tegyük fel, hogy mondjuk a kis kockás füzetedbe vezeted a bajnoki pontversenyt, fölírod, hogy Gerhard Berger 6. lett és pontot szerzett az ATS istálló színeiben, és a másnapi Népsportban azt látod, hogy nincs neki pontja. Vagy ott is azt látod, hogy van, mert esetleg oda sem jutott el az információ, hogy ez az autó, ez éppen nem szerezhet pontot ezen a versenyen.
Csak hogy szembeállítsuk a modern korral ezt a szitut, ugye ilyenkor mi történt? Az ember vakarta a fejét, gondolkodott rajta, mi a fene lehet, vagy napokkal később megtudta, hogy mi történik, és addigra csillapodott a dühe, és már alig várta a következő versenyt, hogy újra láthassa ezeket a csodákat. Míg manapság mi történik? Van egy ilyen ellentmondásos dolog, és az az első dolgot, hogy fölmész a Facebookra, és írsz egy dörgedelmet, hogy mindenki menjen a csodába. Mert hogy ez az egész, ez már nem olyan, mint régen volt. Nem?
Hát de, így van, és hát igen, mondhatni a régen is azért volt, ami jobb volt régen, azt hiszem ebben ezt így összegezhetjük. 985-ös német nagydíjra hívnám még föl a figyelmet.
Ez a volt 985-ös, vagy az 1985-ös?
Az 1900, egész pontosan, tehát ugye már...
985-ben milyen autókkal mentek a német nagydíjon?
Hát kérlek szépen, ugye akkor nem sokkal vagyunk az augsburgi vereség után. Na mindegy. Ezen a bizonyos 1985-ös német nagydíjon a Renault 3 autót indított. Egy bizonyos elnézést a francia kiejtés, mely François Esnault, vagy valami hasonló nevű francia versenyző volt a Renault 3. számú pilótája, aki különleges küldetést teljesített ezen a nagydíjon, hiszen ő fedélzeti kamerával közlekedett a pályán. Ez volt az első alkalom az F1 történetében, hogy egy autóra fedélzeti kamerát raktak. És ez a derék úriember 23-nak kvalifikálta magát, a versenye aztán a 8. körben véget ért kuplung meghibásodása miatt, viszont ami érdekes, ugye itt is már a szabályok kellőképpen lefektették azt, hogy két autó szerezhet pontot, tehát François Esnault tét nélkül versenyzett, hiszen pontot úgysem szerezhetett, de hát a történelmi jelentősége két okból is. Megvan az ő száguldásának, ugye az imént itt említettem, hogyha tovább mehetünk a dobogóra, az imént itt szóba hoztam már a csapatbővítést, a hamarosan esedékes csapatbővítést, aminek kapcsán ugye többek között a high-tech, de előtte más F2-es csapatokról is elhangzott az, hogy esetleg beneveznének az F1-ben. Na most a Formula 1 történetének első 20 évében ez megadatott az F2-es csapatoknak, F2-es gyártóknak, F2-es részvevőknek, hogy kipróbálják magukat Formula 1-es verseny hétvégéken, ugyanis egészen 1969-ig előfordult olyan is, hogy bizonyos versenyeken elindulhattak Formula 2-es autók, de pontot azt nem szerezhettek. Ez jellemzően a Nürburgringen történt, ahogy a valószínűleg azt a célt is szolgálta ez, hogy azt a Böszme nagy 22 kilométeres pályát rendesen megtöltsék autókkal, és így érkezhettek meg a mezőnyben Formula 2-es résztvevők. Utoljára 1969-ben, ahol például Henri Pescarolo, aki ugye később Le Mans-ban igazi legendává vált, ötödik helyen végzett, de hát pontot nem kaphatott, hiszen ő nem egy Formula 1-es, hanem egy Formula 2-es autóban üldögélt. És nyilván ez most itt abszolút csak a tréfa kedvéért, de játszunk el a gondolattal. Hogy mondjuk Spában, ami egy szép hosszú pálya, azt mondanák, hogy hát akkor a 20 Forma 1-es mellett itt elfértek, 8 F2-es még jöhet a mezőnybe. Mi lenne abból?
Óriási batália.
Magam is úgy hiszem.
Hihetetlen kavarodás. Jó, nem is játszadozni az ilyen gondolattal, mert eleve fölborzolja az idegeidet.
Hát pedig szerintem a show az nem lenne akármilyen, de tényleg ne akarjunk ötleteket adni. Ugye beszéltünk itt már ma arról, hogy az amerikaiakat csak a show érdekli, mint az köztudott. Na de...
Csak hogy fokozzunk már itt poénból, csak egy kicsit fokozzunk itt a sztorit. Ugye az utóbbi napokban volt ez hír, hogy állítólag fontolgatják azt, hogy közös hétvége a MotoGP. Képzeld, hogyha egyszerre rendeznék a pályán a motorosok és az autósok küzdelmét, az milyen lenne? Kellene irányjelző az autóra, nem?
Azt hiszem, na ez most már azért valóban kicsit messzire rugaszkodtunk.
Ne rugaszkodjunk ilyen messzire, egyetértek.
Viszont az F2-re még visszakanyarodva, ugye nem ez az egyetlen kapcsolódási pont az F1 és az F2 között, ugyanis volt két olyan szezon a Formula 1 hőskorában, ahol gyakorlatilag nem Formula 1-es, hanem Formula 2-es világbajnokságot rendeztek. Ugye ekkor még mondjuk úgy, hogy a hivatalos megnevezése az a Grand Prix versenyzők világbajnoksága volt, nem a Formula 1-es világbajnokság, és 52-ben és 53-ban ezt nem is alkalmazhatták volna ezt a megnevezést, hiszen Formula 2-es autókkal tartották meg a versenyszezont, mindezt amiatt, mert be voltak lengetve a nagy szabályváltozások 1954-re. Igen, már akkoriban is volt ilyen, hogy évekre előre a nagy szabályváltozásokra készültek, és gyakorlatilag mindenki már arra készült, így 52-re csak a Ferrarinak maradt épkézlebb versenyautója, és hát mivel az nem lett volna túl hízelgő, a frissen alakult, ugye mindössze a harmadik szezonjára készülő világbajnokság számára, hogy itt ismételten egy gyártó leural mindent, ahogy azt az első szezonban tette az Alfa Romeo, ezért hoztak egy ilyen döntést, miszerint akkor nem F1, hanem F2, ott legalább más gyártók és labdába rúghatnak. Ennek mi lett a vége? A Ferrari letarolta mind a két szezont, ugye Alberto Ascari olyan fölényes bajnoki címeket szerzett, amelyek bizonyos szemszögekből a mai napig rekordnak számítanak, tehát ennyi erővel aztán F1-esek autók is mehetnek volna, mert a vége úgyis ugyanaz lett volna. De ugye ráadásul rendeztek F1-es futamokat is ezekben az években, amelyek bajnokságon kívüli futamok voltak, úgyhogy valóban teljes volt az űrzavar, és hogyha nagyon szőrszálhasogató és kukacoskodó az illető, aki statisztikát készít és vagy bírál, akkor a szóba hozhatja, hogy hát végül is Alberto Ascari nem nyert F1-es világbajnokságot, hiszen F2-es autókkal rendezték a világbajnokságot, de talán azért ennyire messzire nem menjünk, viszont ugye ha már statisztikai anomáliák, ugyanebben az időszakban volt az, amikor az Indy 500 is az F1-es, vagy mondjuk itt a világbajnokság részét alkotta, ami viszont valóban teljesen tönkre teszi az 50-es, 60-as, tehát 1950-1960 közti statisztikákat, mert hogy az Indy 500 az része volt a világbajnokságnak, és ha bármilyen sorozatokról, rekordokról, bármiről beszélünk, akkor rendszerint hozzá kell tenni, hogy nem véve figyelembe az Indy 500-okat.
Hányszor hallottam ezt életem során, drága atya úristenem. De nagyon sokszor.
Gyakorlatilag teljesen más mezőny futott az Indy 500-at, teljesen más autókkal, ugye nem Formula 1-es szabályrendszer szerint épült autókkal futották az Indy 500-at, És ez tényleg teljesen bele csúfít ezekbe a statisztikákba, ennek ellenére, tehát egészen nyilván nem a statisztikák okozták itt a fő ellenérzéseket ezzel kapcsolatban, hanem hogy mennyi értelme van bevenni a világbajnokságba egy olyan versenyt, amelynek gyakorlatilag nincs közös metszete az összes többivel. Elvétve előfordult, hogy egy-egy versenyző átment az Indy 500-ra, a Formula 1 állandó mezőnyéből. Például Ascari is megcsinálta ezt az egyik világbajnoki szezonjában, úgyis teljesen egyértelmű volt gyakorlatilag az első pillanattól kezdve, hogy ő világbajnok lesz, ezért kihagyta a szezonnyitó svájci nagydíjat, inkább elment az Indy 500-ra, őt ott kiesett, aztán visszajött, és a maradék 6 futamot mindent megnyerte. Ez volt Ascarinak ugye az 52-es szezonja. Minden esetre igen, tehát hogy mondjam, ez pont ugyanannyira volt furcsa, mint hogyha a jövő évtől csinálnák ugyanígy. Ha azt mondanák, hogy 2024-től az Indy 500 a Formula 1-es világbajnokság része, mert most is más mezőny futja, akkor is más mezőny futotta, most is más autókkal, akkor is más autókkal ment. Látom az egyetértést az arcodon.
Hogy ne látnál, tehát semmi értelme nem volt ennek.
Boldog lennél-e, ha ma is lennének világbajnokságon kívüli F1-es futamok, akkor jaj, még ne. Ezt.
Jaj, ne. Inkább ne folytassuk. Lépjünk, szerintem. Világbajnokságon kívüli futamok, atyai.
Képzeld el, számadatot hoztam neked, mert nyilván te is tudod, hogy ez is évtizedekig megszokott dolog volt, aztán tényleg hát tovább megyünk a második pozícióra. Ugye 83-ig létezett ez a dolog, hogy világbajnokságon kívüli F1-es futam, és így gyakorlatilag volt egy fokozatos átrendeződés, ugyanis eleinte még úgy állt össze a világbajnokság, hogy fogták a meglévő nagydíjakat, ezekből kiválasztották néhányat, és azt mondták, hogy jó, ez számít a világbajnokságban, többin meg menjetek játszani. Mentek is, hiszen nagyon szép pénzdíjak, meg mindenfélék voltak itt.
Ez volt a lényege a világbajnokságon kívüli futamoknak, hogy föl lehetett nyalni a pénzdíjat, érte?
Így van, így van.
A rajtpénz.
És aztán ugye a 60-as, 70-es években egyre inkább a világbajnokságra került a fókusz, egyre kevesebb ilyen bajnokságon kívüli futam volt, míg aztán 83-ban véget is ért ez a dolog. De hogy például 1950-ben, ugye a legelső bajnoki sorozatban 23 F1-es futamot rendeztek abban az évben, és ebből 6 számított a világbajnokságba. Tehát szignifikánsan több volt a bajnokságon kívüli versenyek száma.
Tudod, mi ezt tudom összehasonlítani, ezeket a bajnokságon kívüli versenyeket? A futballban is volt régen olyan. Ha olvasol futballal kapcsolatos könyveket, például a Sárosi Györgynek az önéletrajzában, hogy voltak ezek a csapat elment portyázni Dél-Amerikába, úgy hívták akkoriban ezeket a meghívásos elutaztak a fenet, ugye Argentínába, vagy nem tudom milyen latin-amerikai országokba, és ott a helyi nagymenő csapatokkal vívtak egy, hát nem is tudom jobban nevezni, bemutató mérkőzést, aminek ugye jó kis pénzdíja volt, amiért már megérte bevállalni azt, hogy elutazzanak a világ másik végére. Itt is így működött. Többször utaltam már az illető úrra, akit úgy hívnak, hogy Cedric Seltzer, aki Jim Clarknak volt a vezetőszerelője, és hála az égnek sikerült jó kapcsolatot kialakítani vele. Én megkaptam a Cedric könyvét, ami az ő Forma 1-es pályafutását dolgozza fel, és abban nagyon szépen leírja, hogy ezek a bajnokságon kívüli versenyek, meg egyéb versenyek, ezek nagyon is kifizetődő üzletnek bizonyultak. És ez teljesen egyértelmű, hogy ahogy professzionalizálódott a világbajnokság, ahogy vált egyre inkább professzionálissá és üzletileg is fejlettebbé, úgy épültek lefelé ezek az alternatív pénzkereseti források, amiket bajnokságon kívüli versenyeknek vagy egyéb versenyeknek neveztek akkoriban.
Hát igen, és ugye mindenféle egyéb versenyek voltak, hogy Jim Clarkot említetted, pont ma az adásfelvételnek napján van 55 éve, hogy ő életét vesztette egy Formula 2-es versenyen, mert ugye Jim Clark amellett, hogy az egyik legnagyobb F1-es pilóta volt valaha, és dominálta a 60-as évek közepét, ő közben nyert brit túrautóbajnokságot, de közben, érted, miközben F1-es világbajnok lett, kicsit túrautozgatott, elment a Tasman Series nevű, ugye ott ausztráliai központú bajnokságba, ahol Jackie Stewart-tal együtt versenyeztek, azt is megnyerte néhányszor, és hát tényleg szabad idejében indult például F2-es futamokon is, bár ne tette volna. Úgyhogy persze egy teljesen bevett dolog volt. Vagy hát ugye például volt külön kelet-német Grand Prix bajnokság. De erről majd most már máskor beszélünk, ugye nevetgéltünk nem egyszer, hogy volt a Formula 1-es OB.
Dél-Afrikában.
Dél-Afrikában, például. Meg Angliában is. Igen. És hogy voltak emellett kelet-németországi nagy díjak is. Na, ezekről majd egyszer máskor. Menjünk tovább a második helyre. A második számú furcsaság az F1 történetében egy olyan dolog, amit tréfálkozva szoktunk emelegetni. Jó néhányszor szóba került ez a Mercedes uralma alatt is, előtte a Red Bull, a Vettel féle Red Bull uralom alatt is, előtte a Schumacher féle Ferrari uralom alatt is, és szerintem most is szóba került már az új Red Bull érában tréfásan, hogy mi lenne, ha kiírnánk egy ilyen Formula 1,5-öt, egy másodosztályú bajnokságot, és akkor a domináns csapat mögött is meg lehet küzdeni a bajnoki címért. Ha nem is pont ilyen formában, de egyetlen egyszer 1987-ben valóban rendeztek másodosztályú bajnokságot a Formula 1-ben. Ez is egészen szürreális visszatekintve. Ugye 87-ben történt az, hogy küszöbön állt már a turbók betiltása az első turbókorszakban, és próbálták arra ösztökélni a csapatokat, mint mindjárt ki fog derülni kevés sikerrel, hogy szívómotorral versenyezzenek. Úgy is elmúlik majd a turbókorszak, versenyezzetek szívómotorral, ezért kiírták a nem turbómotoros autók számára a csapatoknak a Colin Chapman trófeát, a versenyzőknek pedig a Jim Clark trófeát, amiért megküzdhetnek. És hát Jonathan Palmer, a szintén Form 1-ig jutó Julian Palmer édesapja, ő Formula 1-es bajnok mondhatja magát, ő nem világbajnoknak semmiképp, de ő szerzett egy bajnoki címet a Formula 1-ben, hiszen a Tyrrell volánja mögött ő nyerte meg ezt a bizonyos Jim Clark trófeát, az gyakorlatilag az Formula 1-es másodosztály küzdelmeit. Megint csak azt tudom mondani, barátom, hogy micsoda idők.
Bizony. De ha hiszed, ha nem, amikor a Red Bullnak volt ez a fullasztó dominanciája Vettellel, illetőleg amikor kezdődött a Mercedesnek ez a domináns időszaka, ami ugye 2021-ben zárult le. Én tudok olyan szakmabeliről, aki írásos javaslatot nyújtott be Ross Brownnak arra, hogy gyakorlatilag az izgalmak életben tartása érdekében gondolkodjanak el azon, hogy neve lehetne rehabilitálni ezt a kezdeményezést, hogy a bajnok csapat mögötti csapatnak is adjanak egy trófeát. Amit a Brown emlékeim szerint egyszer jelen voltam egy ilyen beszélgetésen, ahol illendően természetesen elvette az írományt, amiben ez részletesen kifejtette a kedves kolléga, hogy képzelni ezt el. Illendően elvette, mosolyogva megköszönt, és teljesen sarkon fordult, és távozott. Teljesen egyértelmű volt, nem fognak ilyet fontolóra venni, de voltak, akik egészen a közelmúltig komolyan gondolták azt, hogy ennek lehetne létjogosultsága.
Hát így gyakorlatilag, ha már szóba hoztad ma a VTCC-t, ugye a Yokohama Trophy volt az, ahol többször is szép magyar sikerek születtek, és egy e-féle dolgot írtak ki 1987-ben a Formula 1-ben, kevés sikerrel, mint mondottam, összesen 5 autó volt állandó résztvevője ennek a külön bajnokságnak, 2 Tyrrell, 1 Lola, 1 AGS és 1 March. Szép emlékű csapatok, a Tyrrell és a March mindenképpen legalábbis. A Tyrrell a utcahosszal megnyerte a Colin Chapman trofit, hiszen 2 autójuk volt. Ez önmagában ugye egy igen jelentős előny azokkal szemben, akiknek...
Fegyvertény, ez már a fegyvertény kategóriában tartozik.
Akiknek egy van, és hát egyébként is gyorsak voltak, és hát Jonathan Palmer így csapattársát, Philip Stryfot előzte meg a Jim Clark trofi küzdelmeiben. Hát a következő évben már nem írták ki ezt a bajnokságot, így ez maradt az egyetlen olyan szezon, amikor másodosztály is volt a Formula 1-ben. És akkor... Ugye többször eljátszottunk már azzal a gondolattal, ma, én legalábbis felhoztam, hogy képzeljük el manapság, hogy mi lenne, hogyha ez ma is így lenne. Hát akkor most azt képzeljük el, hogyha a listánk első helyezettje előfordulhatna manapság. Következő fölvázolom a szituációt.
Okay.
Ott vagyunk a szezonzáró Abu Dhabi nagy díjon idén.
Totálisan nyitott a világbajnokság.
Nyitott a világbajnokság Max Verstappen és Sergio Perez két csapattárs között. Verstappen autója elromlik. Így Perez átveszi a vezetést a futamban, és úgy tűnik, ő lesz a világbajnok. Majd kiáll a boxba, kiszáll az autójából, és megkéri Max Verstappent, hogy szálljon be nyugodtan, és menjen tovább. Az így megszerzett pontokkal pedig Max Verstappen lesz a világbajnok Sergio Perez előtt. Ez történt 1956-ban. Ez történt. Ugyanis 1957-tel bezárólag, tehát a Formula 1 világbajnokság első 8 évében működött az autócsere, mint olyan, azaz, ha valaki kiesett, akkor egy másik versenyzőtől, alapvetően ez csapattársakkal működött, vagy legalábbis márkatársakkal működött, másik versenyzőtől átvehette az autóját, és megosztoztak a pontokon egymással. És ugye 1956-ban a szezonzáron bizony az történt, hogy a nem sokkal később elhunyt Peter Collins a Ferrarival olyan pozícióban volt, hogy ő lesz a világbajnok. De tudta, hogy nem ő a vezérpilóta, Juan Manuel Fangio, a legenda, a negyedik VB címé felé tartó legenda, a vezérpilóta, és Fangio kiesett, és Collins kiállt a boxba, átadta az autóját Fangionak, és így Fangio lett a világbajnok, nem Collins. Egészen szürreális. Ugye Fangio később azt mondta, Enzo Ferrari is az egekig magasztalta Peter Collins, Fangio pedig azt mondta, hogy ő a legsportszerűbb dolog, amit ő valaha látott. Ugye egyébként ez egy zűrzavaros világbajnokság volt az 56-os. Ugye Fangio már Monakóban is megkapta az autót Collins-tól, Argentinában Luigi Musso-tól kapott egy autót, de mielőtt nagyon azt mondanánk, hogy Fangio csak emiatt lett világbajnok, hát Peter Collins is kapott autót kétszer másoktól. Tehát 56-ban gyakorlatilag úgy cserélgették az autóikat a Ferrari-sok, mint más az alsó nadrág.
Soha nem hűt.
Egészen szürreális dolog volt. Háromszor lett egyébként, háromszor avattak megosztott futamgyőztest a Formula 1-ben. Az első az 51-es francia nagydíj volt, amit már említettem, ugye ez a leghosszabb Formula 1-es verseny, ahol Luigi Fagioli kényszerült Fangionak átadni az autóját. Igen, Fangio elég sokszor kapott versenyautót versenytársaktól, mint az kiderülhetett. Ugye Luigi Fagioli egyébként ezen a futamon lett a valaha volt legidősebb Forma 1-es futamgyőztes, hiszen ő 1898-ban született, azaz ekkor már túl volt 53. életévének betöltésén, és úgy felháborodott, hogy át kellett adnia az autóját Fangionak, hogy azonnal visszavonult. Legalábbis a Formula 1-től. Akkor 56-ban Argentinában Fangio és Musso nyert, 57-ben a brit nagydíjon pedig Brooks, Tony Brooks és Stirling Moss. Ez volt az három futam, ahol megosztott futamgyőztesek voltak, de amivel én traktálni akartalak, az 1955-ös argentin nagydíj. Ugye, mint mondtam, az ilyen megosztott versenyekért... Hogy?
Bombázz le, légy szíves, az 55-ös argentin nagydíj.
Megosztott pontszámokat osztottak a versenyzőknek. Az 55-ös argentin nagydíjat Fangio megnyerte 3 óra 38 másodperc alatt, győzni tudott ezen a 375 kilométeres futamon, kapott 9 pontot a leggyorsabb körrel együtt. Tök jó. Második lett Froilán González, Nino Farina és Maurice Trintignant, tehát hárman osztoztak a második helyezett autón, kaptak fejenként 2 pontot, hiszen a másodiknak járó 6 pontot elosztották. Ha tovább megyünk, Nino Farina és Maurice Trintignant a harmadik helyen végző autót is vezették egy darabig, így ők nem csak másodikak, hanem harmadikak is lettek ezen a futamon. Ez utóbbi autóban egy bizonyos Umberto Maioli volt a társuk. Így ezért a helyért ők fejenként kaptak 1,33 század pontot. A negyedik helyen záró Mercedesen szintén hárman osztoztak, fejenként 1 pontot kaptak. Az ötödik helyen beérő Maseratit viszont Roberto Mires egyedül vitte célba, ezért ő 2 ponttal gazdagodott. Hát ezt a Kupleráit már bocsánat, ugye?
Mihetetlen. Úgy zúghatott a feje az újságíróknak a nap végén, amikor a pontszámításról ment az adóba.
Igen, és most kérlek szépen, ugye a világbajnokság második helyén ezután a futam után holt versenyben álltak Trintignant és Farina 3,33 ponttal, ugyanis ők ugye másodikak és harmadikak lettek a futamon egyaránt, és ezért járó pontjaikat összeadhatták. Tényleg, tehát az űskáosz bontakozott ki itt. Azt egyébként tegyük hozzá, hogy alapvetően a pokoli hőség miatt volt ez így. Gyakorlatilag Fangio és az említett Roberto Mires volt az a két versenyző, aki autócsere nélkül, vagy pilóta csere nélkül végigcsinálta a versenyt. Tehát itt, ezen a versenyen nem arról volt szó, hogy a meghibásodott autókat vették át egymástól a pilóták. Jó, arról is, olyan is volt, de alapvetően azért, hogy végig tudják csinálni a versenyt, ezért cseréltek autót. Fangio végigcsinálta egyedül, és maradandó sérüléseket szenvedett egyébként. Egészen pusztító hűség volt ezen a versenyen.
De rá is készült ám. Talán ez volt az a verseny, amikor egyszer olvastam egy visszaemlékezést, ahol valami olyasmit írt, hogy egy hónappal korábban már a helyszínen volt, meg ilyen egészen extrém, hát ugye akkoriban még nem volt divat a tréningezés, olyan szinten, mint manapság, tehát nem tréningezett, hanem azért ilyen egészen sajátos fogásokkal próbált rákészülni erre a hétvégére, mint hogy csökkentette az elfogyasztott vízmennyiséget, meg ha emlékeim nem csalnak, akkor a lába égett meg neki, nem?
Valamelyik testrésze most pontosan nem mernék, de talán a lába, igen, és hát tényleg élete végéig viselt azt a sebb helyet, amit itt szenvedett.
Várj egy picit, itt hagyj kattogtassak, csak hogy csekkoljam magam. Igen, egy hónappal a verseny előtt már áttette a székhelyét a helyszínre, csökkentette a vízfogyasztást napi 1 literre, és igen, a lába égett meg, mégpedig azért, mert a karosszériának a vázához hozzáért folyamatosan a hőségben, és ez maradandó égési sérüléseket okozott neki. Itt van egy jegyzet, ami azt jelenti, hogy 3 hónapig tartott a rehabilitációja a verseny után.
Szegény ember.
Itt be tudom mondani azt is, mert itt van előttem, csak hogyha már itt körökről, meg versenytávokról is beszéltük ebben a műsorban, ez a bizonyos verseny, ez 96 körös volt, és 375,5 kilométer volt az ösztáv Buenos Airesben.
A régi szép idők, régen minden jobb volt, mint tudjuk. Na, ugye még Fangioról, ez biztos elhangzott már ez is az eddigi 220 adásunkban, de ugye neki azért voltak igen kalandos hétvégéi. A csúcs, amikor részt akart venni a kommunista Kubában, a bajnokságon kívüli kubai nagydíjon, és hát Fidel Castro emberei őt elrabolták, viszont összebarátkozott velük, és később jó kapcsolatot ápolt az elrablóival.
Igen, Castro az nagy mágus volt ilyen tekintetben, Maradónát is elcsábította oda egy kis szanatóriumi időszakra, nagy mágus volt az öreg.
Igen. Na jó, reméljük, hogy ez utóbbira már, mint hogy bármilyen országban versenyzőket rabolnak el, nem lesz.
Egy találós kérdés a végére. Te, mint aki mindent tudsz a Formula 1 történelméről, és ez bizton állíthatom. Mondj nekem egy urugvái autóversenyzőt.
Kérlek szépen, ment most egy Urrutia nevű úriember, tudnék például mondani. Az F1 történelméből nem ja, nagyon...
Várjál, akkor most lestoppollak. Itt van előttem ennek a versenynek a jegyzőkönyve, ennek az 55-ös argentin nagydíjnak. Ez az 55-ös argentin nagydíjon indult egy urugvái autóversenyző, te Urrutiát említetted, őt pedig Uriának hívták. Alberto Uria, aki Maseratival indult ezen a versenyen. Urugvái autóversenyzőről nem sokról tudunk azért.
Nem, hát ugye szegény Gonzalo Rodriguez lehet említeni, azt hiszem ő volt a legnagyobb reménysége az urugvái autósportnak, 99-ben hunyt el. Bevallom, Alberto Uria karrierjéről sokat nem tudok, de most, hogy akkor most már kinyitottam a Wikipédiát, hogy megnézem, és azt látom, hogy az 56-os argentin nagydíjon majdnem pontot szerzett, miután autót cserélt honfitársával Oscar González-zel. No, akkor azt hiszem, itt az autócserés történetet itt rekesszük be.
Mondjunk egy kis konklúziót. itt a műsor végén. Kezd el, légy szíves, aztán vonjunk együtt sommát.
Abban bízom, hogy sikerült rámutatnunk arra valamelyest, hogy habár úgy tűnhet, hogy a Formula 1 szabályainak szabályait folyamatosan változtatják, és mindenféle őrületeket találnak ki. Ugye arra szerettünk volna itt rámutatni egyrészt, hogy mindig is változtak a Formula 1 szabályai, és ami bizonyos dolgok, amikre úgy emlékszünk, hogy teljesen konstansak, például mindig két autó volt egy csapatban, hogy akarhatnak harmadikat. Én nem mondom, hogy akarok harmadik autót, de egyáltalán nem mindig két autó volt egy csapatban. Vagy mindig 10 pontot kapott a győztes, dehogy kapott 10 pontot a győztes, és így tovább. Gyakorlatilag mindent folyamatosan változtattak, és biztos vagyok benne, hogy amikor kitalálták azt, hogy mondjuk 91-től kezdve egy versenyző minden eredménye beszállít a bajnokságba, és nem csak a legjobb 11, akkor ugyanúgy voltak, akik ezen fölháborodtak, mint ahogy most például a sprintek létezésén, vagy a sprint előtti időmérőn föl vannak nagyon sokan háborodva, és arra sem mondom, hogy az jó. Biztos vagyok benne, hogy a mostani Formula 1-el is vannak problémák, hogy nem tökéletesek a szabályai a mostani Formula 1-nek is, de ne gondoljuk azt, hogy szerintem bármikor lett volna olyan szakasz a Formula 1-nek, amikor tökéletes lett volna a szabályrendszer. Mindenen lehet fogást találni. Minden időszaknak megvannak azok a sajátosságai, amin lehet fogást találni. Én valahogy ezt fogalmaznám meg így a magam részéről útravalónak ezután az ünnepi adás után.
Nem azt mondjuk, hogy a jelenlegi formula egy tökéletes, de a múltat végig zongorázva, múltba visszatekintve tisztán látszik, hogy akkor is voltak ellentmondások, és nagy vihart kavaró, nagy port kavaró szabálymódosítások, amik felborzolták az idegeket. Az egyetlen különbség az az, hogy akkoriban még nem léteztek közösségi portálok, ahol szitták, átkozták egymást a szurkolók. Mi azt kérjük tőletek, hogy borzongjatok meg az ilyen ellentmondásosnak tűnő szabályváltozásokon, döntéseken. Ha gondoljátok, akkor írjatok is kommenteket, dörgedelmeket közösségi portálokra, ahogy akartok, akár nekünk is, csak egyetlen egy dolgot tartsatok szem előtt, az, hogy ez kulturáltan, meg emberi körülmények, meg emberhez méltó hangvételben tegyétek meg, mert nagyon fontos az, és ezt is le kell szögeznünk, hogy valószínűleg a Formula 1 nem lenne Formula 1, meg nem lenne meg ez a varázsa, hogyha az évtizedek során nem lettek volna benne ilyen kurta, furcsa és kacifántos szabályváltozások, meg döntések. Nem, valószínűleg nem lett volna ennyire az érdeklődés középpontjában, vagy nem nőtt volna akkorára, mint amekkora szenzációt jelent manapság, úgyhogy szeressétek nagyon a Formula 1-et, szeressétek nagyon ezt az egész hóbelevancot úgy, ahogy van, fogadjuk el azt, hogy bizony időről időre történnek ilyen dolgok, mert a szabályokat emberek alkotják, az emberek pedig alkalomattán hibáznak, meg mellé nyúlnak. Ennyi.
Azt hiszem, hogy ehhez már nincs nagyon mit hozzátenni. Nagyon szépen köszönöm neked ezt a remek beszélgetést, köszönöm kedves hallgatóinknak a figyelmet, és az összes barátunknak, kollégánknak, ismerősünknek.
Munkatársunknak, ezt most hallottam, egy nominálás érkezett arra, hogy mi van a barátunk és az ismerősünk után, és ezt javasolta az egyik jó barátom, hogy mondjuk azt, hogy munkatárs, ez egy más kategória.
Minden esetre akkor nem csak barátainknak és ismerőseinknek, hanem munkatársainknak is hálásak vagyunk mindazért, amit hozzátettek a Formula Podcasthez, és természetesen nekik is, és nektek is kedves hallgatunk, nagyon-nagyon szép ünnepet kívánunk, minden jót, sziasztok!
Kellemes húsvétot, sziasztok!
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.